Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Hát gondolom mindannyiunk számára ismerősek voltak ezek a dallamok, Presser Gábor követte el még annak idején, és egyetlen egy céghez volt köthető, ez pedig a Malév. Most már csak múlt időben beszélgettünk a Malévról. Vendégem a stúdióban Varga G. Gábor újságíró kollégám, a Malév szakírója, akit azért hívtam, mert hogyha a Malévről valakit kérdezni kell, és a titkokat tudni kell, persze, ez az idő nem lesz ahhoz elegendő, hogy átbeszéljük ezeket a titkokat, de az Gábor. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást és a megtisztelő bemutatást.
A kezembe vettem az imént azt a könyvet, amit te írtál, a megszűnés után 3 hónappal talán már nyomdában is volt, hogy meg is jelentek azok a könyvek. Egy kis egyszerű, puha borítású könyv, amiből pár ezer darabot nyomtattatok, amit már nem lehet föllelni, mert nincsen. Ugye, ami azt is mondhatná velem, hogy ekkora a Malév iránti kultusz szeretet érzés, hogy például így már nem is lehet ezt a könyvet megvásárolni?
Viszonylag hamar elkelt az a néhány ezer példány, amit kiadott a kiadó, és körülbelül annyi idő alatt fogyott ez el, amikor már az egy üzleti döntés volt, hogy érdemes ebből még valamennyit nyomni. Végül a nemleges döntést hozta a kiadó. Egyébként a mai napig keresik rajtam néhányan, nem tömegesen, tehát tényleg komoly kultusza van a mai napig a Malévnak, és mondjuk ugye február 3-án volt a megszűnésnek a 10 éves évforduló, akkor is még nagyon sokan jöttek össze a különböző megemlékezésekre, úgyhogy igen, a kultusz és a legenda az abszolút mértékben megmaradt.
Hát persze a mostani beszélgetésünknek valóban ez adja az apropóját, csak én nem mondtam ki, hanem te mondtad ki, mert nem azért, mert elfelejtettem, csak azért, mert elfelejtettem, hogy végül is azért beszélgetünk, mert hogy 10 évvel ezelőtt szűnt meg a Malév, és ez a 10 év hagyott egy olyan űrt sok emberben, amikor óhatatlanul föltesszük a kérdést egyébként, hogy miért kellett megszűnnie a Malévnek, mik voltak azok az okok, amik a megszűnéshez vezettek, illetőleg ha most például lenne Malév, akkor az hogyan tudna működni ebbe a teljesen megváltozott, felgyorsult világba. Szerinted szükségszerű volt a Malév megszűnése 10 évvel ezelőtt? Vagy ez egy sokkal bonyolultabb kérdés?
Annak a cégnek a megszűnése, amelyik megszűnt, vagy a leállása, az szükségszerű volt, egészen biztosan. Az nem volt szükségszerű, hogy a helyén ne induljon el azonnal valamilyen másik, ahogy ezt korábban számos légitársaság esetében láthattuk Európában, vagy például tavaly láttuk a megszűnő Alitalia nyomaiban elinduló Ita Airways-t, tehát ez egyáltalán nem volt szükségszerű, de hát ez akkoriban ez egy politikai és üzleti döntés volt. Ma egyébként szerintem még nagyobb értelme lenne, mint bármikor, mert noha a szükségszerű megszűnésnek az egyik érve az volt, hogy a Malév az egy közpénztemető, és ez bizonyos értelemben igaz is volt. Ma azt látjuk, hogy a koronavírust övező gazdasági mikroklímában tulajdonképpen elfogadottá vált az, hogy a légi közlekedés az egy szinten egy alap infrastruktúrája az országok gazdaságának, és ma például senki nem ütközik meg azon, hogy államok finanszírozzák a saját légitársaságaikat. Tehát nagyot változott a világ ebben a 10 évben, és főleg az utolsó 2 évben is, és ez egy nagyon komoly vita téma egyébként, hogy szabad-e finanszírozni egyébként veszteséges cégeket, de most nagyon lenne helye, és ha valamikor egyébként azóta lett volna alkalom arra, hogy csináljanak egy új nemzeti légitársaságot, az egész biztos, hogy az most van, vagy most lett volna ez a kegyelmi
pillanat. Hát ugye csak zárójelbe szúrom be, volt a sólyom, mint elképzelés.
Volt.
Mosolyogtál egyet. Volt. Azért érdekes ez, amit mondasz, mert azt gondoltam volna egyébként, hogy talán már annyira megváltozott a világ, és olyan sok fapados járat van már a világban, bár azt is tudjuk, hogy nagyon sok nemzeti légitársaság kialakította a saját fapadosát, amivel tudnak működni. Ugye a Malév 1946-ban alakult, talán, nem ezen a néven, 46-ban, és az jutott eszembe, hogy ugye a szocializmusban elképzelhetetlen volt az, hogy a szocialista országok mindegyike ne rendelkezzen egy önálló légitársasággal. Akkor, amikor megtörtént a rendszerváltás, ugye 89-90-es években, voltak éppen ez az agónia, ez onnantól indult el?
Maszovlet egyébként, ez volt az alapítási neve, a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság, csak hogy érdekesség kedvéért elmondjuk a hallgatóknak. Valójában egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy igen, az agóniának egy nagyon komoly oka volt az, hogy azok a nagyon, nagyon káros reflexek, amiket egyébként nyilván a magyar társadalom is begyűjtött a szocializmus alatt, ez egy vállalatban is teljességgel érzékelhetők maradtak, de hát azért ugye még a mindenkori aktuális politika körül legyeskedő tömegek, szóval az sok része volt azért ennek, hogy végül is a malév egy magas szakmai színvonal mellett, elnézést, egy magas szakmai színvonal mellett egy elég gyenge morális környezetben szűnt meg, sajnálatos módon ezt ki kell mondani. Új, és ez biztos, hát ugye amikor a gazdaságról beszélünk, akkor szoktuk azt mondani, hogy egy régi módi szocialista nagyvállalat, hát igen, az egy régi módi szocialista nagyvállalat volt, amit soha nem sikerült versenykörülmények között megújítani. Tehát ez mindenféle értékítélettől mentes verdikt, azt gondolom.
Hát helyesebben szóval bebizonyosodott, hogy ott, amikor megjelent a versenyhelyzet, akkor nem volt képes átbucskázni a fején.
Igen, de mint minden iparágban, ebben az iparágban is óriási változások zajlottak le mindeközben, és azért azt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy miközben ez a légitársaság a szakmai színvonalát azt nem hogy megőrizte, hanem kifejezetten emelt, tehát egy nagyon klasszikusan jó minőségű szakmai munka folyt ebben a cégben, addig nem volt képes az üzleti környezet változásait lereagálni. És hogy ugye lépjünk egyet a mai környezetre, ma meg nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy az ex-malévesek, hogy hát igen, de ha mi lennénk, mint malév, akkor mi nem azt szerint hoznánk meg egy járatról a működik, nem működik döntést, hogy mondjuk 2 hónap múlvára mik a foglalási előrejelzések, ahogy ezt egyébként teszik nem elítélhető módon a diszkont légitársaságok. Szóval nagyon sok mindent kell itt beletenni egyébként a mérlegbe, hogy egy nagyjából objektív képet kapjunk, de az biztos, hogy ez az egész légi közlekedés, ez olyan, mint hogy van telefonvonal, van internet, van vízvezeték, és van olajvezeték.
Azt gondolom, hogy amit mondtál, különösen abból a szempontból volt fájó akkor a malév bezáródása, hiszen ahogy mondtad, és nagyon sok más információ is ezt tanúsítja, hogy nagyon-nagyon magas szakmai színvonalon működhetett a malév, elismerte, világszerte elismert volt a pontosságáról, a minőségéről, a kiszolgálásáról, és az igazán nagy respektet adott a malévnek, és ennek ellenére, tehát ezért is bízott mindenki abban, hányszor megéltünk már különféle cégek megszűnését, amikor tudjuk azt, hogy belül folyik egy jó szakmai munka, és aztán egyszer csak mégis bedobják a török között, és ez sokkal nagyobb fájdalom, mint ha azt látná az ember, hogy egyébként nem volt jó, de jó volt.
És ez a magas színvonalú szakmai munka, ez egy nagyon komoly nemzetközi reputációt biztosított, nem csak a malévnek, hanem Magyarországnak is. Tehát ugye egy nagyon kevés olyan vállalat van, amelyik valódi globális körülmények között, globális szakmai kritérium rendszer mentén tud dolgozni. Szóval ez tényleg ez egy presztízs dolog volt. Egyébként hozzáteszem, hogy a Wizzernek például nem annyira magyar az imidzse, de ezt a fajta presztízst egyébként ők is bezsebelik, vagy ők is biztosítják Magyarországnak.
Hát persze, tehát most földobtad a labdát, mert hiszen a Wizzert nem lehet kihagyni ebből az egész beszélgetésből. Egyébként arra lennék kíváncsi, most hirtelen az ugrott be, hogy a világon mennyi ember tudhatja, hogy a Wizzer az magyar érdekeltségű légitársaság? Az utazók, bár az utazókat nem is biztos, hogy érdekli.
Szerintem azért igazából az utazókat érdekli szerintem a leginkább, mert az utazók két dolgot mindig szeretnek tudni, hogy mi van a mögött a légitársaság mögött, és milyen repülővel fognak utazni. Nem véletlen, hogy az Airbus és a Boeing mellett nagyon nehéz betörni erre a piacra. A Wizz Air 17 éve, most már 18. éve lesz, hogy megalapult, szerintem ennyi idő alatt elég sokszor leírhatta a nemzetközi sajtó a Hungarian Based Low Cost Carrier kifejezést, tehát biztos, hogy sokan tudják, lehet, hogy sokan egyébként nem tudják, tehát nyilván azért 20 év ebből a szempontból nem biztos, hogy olyan sok, de ettől függetlenül biztosítja ezt vagy ad egyfajta ilyen reputációt. Egyébként nyilván a kettő meg megélhetne egymás mellett is, az egy másik kérdés. Ezt most csak azért mondtam, hogy mert ugye nagyon sokan esnek abba a hibába, én nem szeretem ezt, hogy a Malévet és a Vizert elkezdik összehasonlítgatni, és akkor, hogy na, ki melyiket szereti, de hát valójában ugye ez egy tévút.
Viszont ezt mindenképpen szeretném, hogy egy picit azok kedvére, akik nem tudják pontosan, hogy ebben a kontextusban hogy kerül egy asztalra a Malév és a Vizer. Tehát mi itt a kapcsolódási pont?
Hát nagyon sok kapcsolódási pont van. Az egyik ugye az, hogy a Malév utolsó nem tudom hány vezérigazgatói között
16.
Az egyik legkompetensebb, agilisebb és üzleti szempontból is legtöbbet tenni akaró vezérigazgatója a Malévnak, az a Váradi József volt, aki később megalapította a Vizert, és hát az is biztos, hogy tulajdonképpen közvetve a Malév finanszírozásának az ellehetetlenülése az egy Európai Uniós eljáráshoz, egy tiltott állami támogatásokkal kapcsolatos eljáráshoz kötődik, amelyet pedig a Wizz Air indított el abban az időben, amikor pénztemetőnek nyilvánították a nyilvánosságban sokan a Malévet, tehát ilyen módon van okozati összefüggés is.
Bocsánat, csak egy kérdésem van, beszúrok. Más országok légitársaságának esetében is fölmerült ez a tiltott állami finanszírozás? Vagy csak
persze,
nálunk Magyarországon?
Egyébként rengeteg ilyen eljárás zajlik ma is, tehát a Wizz Airnek a nagy konkurens, a Ryanair is jelentgeti föl a nagy flag carriereket az Európai Bizottságnál. Nálunk ez azért ment nagyon félre, mert nálunk hamarabb adtak pénzt a Malévnak, mint ahogy megkérték volna rá az engedélyt az Európai Bizottságtól, és ahogy lepapírozták volna. Tehát a jó például a Lengyel Lott, amelyik ugyanolyan gyatra helyzetben volt pénzügyileg, ők más sorrendben csinálták, és ezért nem került egy illegális listára ez a sok támogatás. Úgyhogy de ami egyébként még a legfontosabb a Wizz Air és a Malév úgymond nem létező, kimondatlan kapcsolatában, az az, hogy azért a legjobb, legversenyképesek szakemberek, akik aztán meló nélkül maradtak a Malév megszűnése után, meg nagyon sokan közülük már előtte is, a Wizz Airnél nagyon sokan folytatják a pályafutásukat, tehát ilyen értelemben a szakmai munka bizonyos értelemben ott folytatódik.
Hát ez azt is alátámasztja, amit mondasz, hogy azok a magyar szakemberek a Wizz Airnél folytatják a munkáikat. Ugye múlt heti vagy két héttel ezelőtti hír, hogy a Wizz Air megint óriási elismeréseket kapott, tehát minőségbiztosítás szempontjából, a környezetvédelem szempontjából mind díjakat zsebelt be. Tehát egy nagyon-nagyon jól prosperáló vállalat.
Ezt az egész fapados bizniszt lehet nem szeretni, meg szeretni utasként, befektetőként és gazdasági szakemberként is, de az biztos, hogy a repülési területen, meg biznisz területen ennek a munkának a minőségét megkérdőjelezni egész egyszerűen nem lehet. Ez egy nagyon jól összerakott, nagyon profi vállalat.
Volt egy fél mondatod, amiben belekapcsolnék, amikor azt mondtad, hogy azért ez a kettő egymás mellett most is el tudna lenni. Mire gondolsz?
Hát arra, hogy minden országban tulajdonképpen el vannak egymás mellett a piacon. Persze van azért piaci verseny, meg a diszkont légitársaságok minden országban árgus szemekkel figyelik, hogy az országok szabályosan adnak-e pénzt a saját légitársaságaiknak, de alapvetően arra gondolok, hogy mivel teljesen más a műfajban utaznak, tehát van létező fogyasztói igény.
Ezt egy szeretném egy picit megvilágosítanád.
A minőségi.
Így van.
A nem is a minőségi, hanem a nem fapados fuvarozásra is. Még akkor is egyébként, hogyha nagyon sokan abban az utolsó szent pillanatban, amikor a repülőjegy ára megjelenik a számítógép kijelzőjén, akkor sokan, akik azt mondják, hogy ők egyébként nem szeretik a fapadost, mégis az olcsóbb fapadossal odaütik be a kártyaszámokat, és nyomják meg az entert. Ennek ellenére biztos vagyok abban, hogy az is nagyon fontos egy országnak, hogy legyen kiszámítható összeköttetés a legfőbb gazdasági partnereivel.
Igen, itt ugye arra gondolsz, hogy mondjuk egy nemzeti légitársaságnak konzekvens dolgai vannak, utazni kell, oda kell, ha három ember ül a gépen, akkor is el kell indítani a gépet, megvannak azok a kiszolgálási feladatok, amiket nekik teljesíteni kell.
Most így a sustainability meg a zöld világban inkább azt mondanám, hogy ha három ember ül a gépen, azt az utast akkor is el kell juttatni valahogy a célállomására. Nem biztos, hogy ennek az az ára, hogy egy 180 fős gépet ezért elindítunk, de alapvetően pontosan így van, ahogy mondod.
Hát igen, itt ugye az a nagy kérdés, hogy mennyire változtak meg az utazási szokások, és mennyire változott meg az utazó közönség, amelyik preferál bizonyos luxust, vagy bizonyos fapadosságot. Mert ha ez az utóbbit nem preferálnák nagyon-nagyon sokan, akkor valószínű nem virágozni ez a fapados viszonylat az egész világon. De emellett, ahogy mondtad, tökéletesen meg tudnak állni azok a hagyományos légitársaságok, amiknek egy picit más a küldetése.
Igen, illetve mindig az, hogy egy országnak milyen erős a gazdasága, mert alapvetően az üzleti célból utazó közönség az, akinek számít, hogy melyik repülőtéren landol az adott célállomás környékén, hogy milyen szolgáltatásokat tud igénybe venni egy repülőút során, stb. Tehát azt gondolom, hogy ha Magyarországon van egy erős gazdaság, már pedig mondjuk ezt azt hiszem konszenzusként elfogadhatjuk, akkor ez a gazdaság, ez el tud tartani egy itthoni légitársaságot, vagy önállóan, vagy pedig minimális állami finanszírozás mellett.
Te, aki egyébként ebbe egy picit benne vagy, látsz erre nem lehetőséget, hanem mozgolódást, ilyen irányú mozgolódást?
Hát annyira nem vagyok benne, hogy látnám a mozgolódást. Amit én látok, az alapján az a válaszom, hogy sajnos nem látok, pedig most egyébként a COVID után minden feltétel adott lenne ehhez, tehát viszonylag jó áron lehet repülőgépeket szerezni, a munkaerőpiacon sok szakember ott van a placon, ami egyébként ez meg fog szűnni, ez egy éven belül már nem ugyanezt az állapotot fogjuk felrajzolni, legalábbis ideális esetben, mert az azt jelenti, hogy a pandémia lassan a végéhez közeledik, de én nem látom erre a szándékot.
Egyébként, hogyha fölépülne egy ilyen magyar légitársaság, akkor ezt mekkora gépparkkal lehetne elindítani?
Fú, ez már egy nagyon bonyolult kérdés, erről csak ilyen érzéseim vannak. Ugye a Malévnak nem volt nagy géppark,
igen,
egyébként 22 repülővel közlekedtek. Szerintem lehetne olyan nagyon limitált célú légitársaságot csinálni, ami ennek mondjuk akár a fele, de hogyha költséghatékonyság szempontjából nézzük, akkor körülbelül lenni kéne ennyinek, hogy ott az egységnyi költségek humán és minden műszaki oldalon ne legyenek olyan nagyok, amelyek a nulladik perctől versenyképtelenné teszik ezt a konstrukciót.
Az már csak másik kérdés, hogy azok a gépek ugyanúgy kék orrot viselnének-e, mint a Malév gépek annak idején, mert ugye ez volt a Malév gépek egyik emblematikus jele, a kék orr.
Hát a repülőgépek festése az egy dolog, de az egy igen drága dolog. Egyébként az utasoknak ez nagyon sokat jelent, úgyhogy ezt nagyon komolyan meg kell tervezni mindenkinek, aki légitársaság alapításán töri a fejét.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad a gondolataidat. Varga G. Gábor volt a vendégem, aki 2012-ben még nagyon gyorsan a Malév megszűnésekor egy könyvet jelentetett meg. Most arra voltam kíváncsi, hogy mit gondol a mostani világban, mi történhetne, amennyiben történik valami, vagy történne valami. Köszönöm, Gábor, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a figyelmet.